Újévi hálaadásunk alapigéje a mai és a holnapi újszövetség ige szakaszból szól hozzánk a Jelenések könyve 7. fejezetének első 17 verséből, annak válogatott versei. Ezt a hosszabb ige szakaszt és annak magyarázatát a gyülekezet helyén maradva hallgassa meg. Láttam, hogy egy másik angyal is feljön a napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltotta a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt: ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Ezek után láttam, mivel nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, a trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálma ágak. És hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: Uram, te tudod. Ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Amen. Kedves testvérek, családi körben vagyunk most együtt, ahogy körülnézek, és ezért jó kicsit beszélgetnünk a mai és a holnap ígéről is, a Jelenések könyvéről, amit nyilván többen is olvasunk ezekben a napokban, és megfigyeljük most így, elmélyülünk benne, hogy mit is szól, mit is üzen nekünk itt az új év délutánján, készülve az új esztendőre és az új terveink megvalósítására. Néhány szót a Jelenések könyvéről. Számomra a könyv írója olyan proféta, mint amilyen Petőfi Sándor volt, és Petőfi Sándorról kénytelen vagyok minden óévkor vagy újévkor megemlékezni születésnapjára tekintettel, mert tényleg úgy gondolom, hogy ő a legprofétikusabb költőnk, és a legméltóbb arra, hogy ne felejtsük el őt, és újra hálát adjunk érte Istennek, hogy a mi nyelvünkön írhatott, és a mi honfitársunk lehetett ő. Szóval Petőfi Sándor is egy ilyen fiatal proféta volt, vagy volt olyan korszaka is, mint a Jelenések könyvének az írója, ami ilyen kérlelhetetlen, kemény és hadat üzenő a korabeli társadalomnak, a fennálló rendnek, a római birodalomnak, ahogy egy nagy biblia tudós állapítja meg róla, hogy hadüzenetet fogalmaz meg a Jelenések könyve a fennálló renddel szemben. És ezt jó mindig figyelembe vennünk, amikor a világra gondolunk, hogy van a Bibliának egy ilyen könyve is, amelyik nem akar kibékülni ezzel a világgal, amelyik azt mondja, hogy ez pusztulásra van ítélve, és ne akarjatok berendezkedni itt olyan nagyon sokáig, mert a mi igazi hazánk az nem itt van, és itt harc vár ránk, és szenvedés. Persze egy kicsit egyoldalú is ez a nézőpont. Meg érezzük benne, hogy nagyon fiatal most hevület van ebben. Olyasmi, mint amit idéznék most Petőfi Sándortól, amit 22 évesen írt Szalszent Mártonban 1845-ben, jövőre 175 évvel ezelőtt, a változásról. Nem úgy van, amint volt. A földön minden mindegyre változik. Múltam és jelenkorom két testvér, s egymást tán meg sem ismerik. Egykor, ha szerelemre gyúltam, plátói szerelem vala. Oly szentül hittem, hogy minden jány a mennyországnak angyala. Azt hittem. Most tudom, hogy inkább ördög, mint angyala leány. S nem sírok, ha nem kellek egynek, akad helyette akarhány. Egykor, ha a világ megbántott, kívánkozám a sírba le. Most éppen, mert bánt, élni vágyok, dacolni van kedvem vele. Agyag voltam, híg, engedékeny, egy ujjal is átszúrható. Márvány vagyok, ki rám lő, rólam rá visszapattan a golyó. Hát érezzük benne az igazságot, hogy változás az szükséges egy fiatal ember életében, meg mindenkinek az életében is, és hogy ez egy jó dolog, és azt is igaznak érezzük, hogy a plátói szerelemnél van nagyobb, amelyik nem az álmodozó szerelem, amit angyalnak képzel minden jányt, és van erősebb és értékesebb anyag az agyagnál, például a márvány. De azt is látjuk benne, hogy azért az nem igaz, hogy minden jány ördög lenne, és Petőfi életében is eljött aztán hamarosan az igazi jány, aki már se nem angyal, se nem ördög volt, de mégis a legszebb verseket hozzáírta Szendrei Júliához, a feleségéhez. És kiderült róla sem, hogy nem olyan márvány, kemény azért, és meg lehet őt is bántani még, és tud szenvedni is, és érezni. És ugyanígy van ez a Jelenések könyvével is számomra, hogy érezzem benne, és érezzük benne az igazságot és a fontos dolgokat, és érezzük benne, hogy talán túlságosan össze van sűrítve minden, mert nem igaz azért az, hogy az élet csupán a szenvedésre való felkészülésből áll, és hogy itt semmi jóra nem számíthatunk. És az sem úgy van, ahogy az emberek gondolni szokták a 139. Zsoltárt, amit hallottunk most felolvasni, hogy már megvoltak a napjaim te előtted, írva, hogy mintha minden meg lenne írva ilyen egymás utánban az életünk napjairól, hanem sokkal inkább az az igazság, amit aztán a Zsoltár író így folytat, hogy mi drágák nekem szándékaid, Istenem, számlálgatom, de többek a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Az Istennek a terve az ő napjaim, amit megírt rólunk, az nem csak annyi, amennyi napot élünk, hanem olyan sok, mint a homokszem. És az emberiségről is úgy gondolom, hogy ilyen terve van Istennek, hogy rengetegféle napot írt ő meg, és egyik sem idegen számára, és minden lehetséges számára, és mindenben ott tud lenni, és mindennek a végén ott lesz ő, és ott vár ránk, de úgy gondolom, hogy nekünk is van felelősségünk abban, hogy melyik napokat választjuk ki abból a sokból. Legalábbis a Biblia erről beszél, hogy nem mindegy, hogy mik döntesz. Eléd adtam a halált és az életet, választhat az életet, így olvassuk a Biblia első lapjain. Válasz az életet. Sokféle nap van, van a halálnak is napja, ami előtted van, meg van az életnek is napja, és te is választhatsz közülük. És a Jelenések könyvét is így érdemes olvasni, hogy ez nem az egyetlen jövőt írja le, egy lehetséges jövőt ír le. De Istennek sokféle terve van, és ő könyörülő Isten. És ő neki nem csak egyféle terve van, mint ahogy Jónásnak is mondta ugyan, hogy Ninive el fog pusztulni, de hogyha megtér, akkor nem. És másféle terve vált valóra Ninivével kapcsolatban legalábbis. Tehát ebben bízhatunk, amikor Jelenések könyvét fogjuk olvasni a következő napokban, elég szörnyűséges részletek jönnek majd, de hogy ez csak egy lehetséges jövő, Istennek a kegyelme pedig nagyobb, mint az ő ítélete és a haragja, ezt vegyük majd figyelembe, itt szeretném tehát ezt elmondani újra, és ismét, és mindig. De amit itt a mai igéből olvastunk azért, és látjuk benne a nagy üzenetet és a fontos részét, azt azért ne felejtsük el, hogy az év végén és az új év kezdetén adjunk hálát, hogy nem a gonoszságé, hanem Istené minden hatalom és bölcsesség. Így van, tehát övé, ez van a Jelenések könyvében, minden oldalán ez van, hogy Isten kezében van azért a hatalom. És ugyan azt is olvassuk, hogy vannak az ítéletnek is érthetetlen módon angyalai. De itt azt olvassuk a mai részben, hogy ezeket az angyalokat féken tartja az Istennek a kegyelme. Mert van egy másik angyal, aki jön, és azt mondja a napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltotta a négy angyalnak, akinek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt, ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig, amíg a homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgái. Tehát a pusztításnak is vannak angyalai, de az Isten terve elsőbséget élvez. Amíg el nem pecsételi azt a 144 ezret, akiről itt szó van a mai ígében. És ezt jó látni, és jó mindig kapaszkodni ebbe, hogy Isten kegyelme, az ő terve, az megállt parancsol a pusztítás angyalainak is. És adjunk hálát az elmúlt évért, amikor ezt tapasztalhattuk. Voltak persze olyan napok is, és emlékezünk erre is, és azokra a testvéreinkre is, akiknek ezt kellett megtapasztalni, amikor eljött a pusztítás angyala a családjukba, vagy hozzájuk. Akár haláleset, akár betegség formájában. De adjunk hálát Isten kegyelméért, hogy megőrzött bennünket, és sokakat, és sokszor megőrzött bennünket, amikor nem is tudtunk talán róla. És velünk volt, és volt olyan angyal is, akit rendelt, hogy vigyázzon ránk. És nem csak egyféle van, hanem Istennek a kegyelme is van, és az nagyobb a pusztítás angyalánál. És az féken tartja a pusztítás angyalát is, és féken is tartotta. Könyörült rajtunk, noha nem érdemeltük volna meg. És az új évre vonatkozóan pedig azt lássuk meg, hogy az igazán fontos dolgok a Jelenések könyve szerint nem itt a földön történnek, hanem a mennyben történnek. És a mennyben van az, ami igazán számít, ami igazán örökkévaló. Ott a mennyei istentisztelet zajlik. Ott a nagy nyomorúságból jöttek, énekelnek. És akik megfehítették a ruhájukat a bárány vérében. És ez a nagy örömhír újra és újra, hogy nagy sokaság van a mennyben, és nagy sokaságot vár oda az Isten, és noha oda mindenki úgy megy, hogy a ruhája egyiknek se fehér. Mert a nagy nyomorúságból jöttek, és a nagy nyomorúságban beszürkül az embernek a ruhája. Beszűkül az embernek a hite is, és sokszor meginog, mert természetes, hogy meginog. Mert természetes, hogy nem tudunk kitartani a hitben mindvégig. Ha az Isten nem könyörülne rajtunk, akkor nem lenne kegyelem számunkra. A magunk érdeméből nem tudnánk oda állni elé, fehér ruhában semmiképpen. De megfehéríthetjük a ruhánkat a bárány vérében. Aki nem inogott meg, aki kitartott mindvégig, akinek fehér maradt a ruhája. És ő hív magához bennünket, és nincs kivétel. Mindenkinek így lehet oda menni, ilyen szürkén, és ilyen elesetten, és ilyen gyengén, és megbotlottan, de ott fehér ruhát kaphat. Ez, ami összeköt bennünket. Minden hatalom az Isten, és megajándékozta a bárányt ezzel a hatalommal, hogy rólunk minden kárhoztatást elvegyen, és megtisztítson, és méltóvá tegyen minket a mennyei Isten tiszteleten való részvételre. És adjunk hálát azért, hogy már most be tudunk kapcsolódni ebbe az Isten tiszteletbe. Ez történik itt a gyülekezetben, ezért vagyunk együtt. És ez a mi mintánk, amit itt olvasunk, nem olvastam föl, de hogy vártam, hogy most felolvassam a 11-12. Verset. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arca borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Amen. Hát nem sok minden leírás van a Bibliában arról, hogy hogyan zajlik a mennyei istentisztelet, de itt például van, hogy az angyalok mit mondanak. És az angyalok azt mondják, hogy amen, kétszer is ezt mondják, az elején is, meg a végén is, és utána magasztalják Istent. És amikor én biztatok, vagy mi biztatjuk lelkipásztorok a gyülekezetet, a részvétel az istentiszteletre, akkor ezért tesszük, mert az angyalokban mintát ad nekünk a Biblia, hogy milyen a mennyei istentisztelet, hogyan kellene azt lezajlani. És ha az angyalok tudnak ámment mondani, akkor mi miért nem tudunk ámment mondani hangosan? Ha az angyalok tudnak hangosan énekelni, akkor mi miért nem tudunk hangosan énekelni? Hogy mi nem tudjuk ezt jobban csinálni, egyre jobban. Amikor ezzel meg van írva, hogy hogyan zajlik egy istentisztelet, mi az istentisztelet mintája a mennyben, hát akkor ezt kell utánozni, ez a református tanítás, hogy ahogy a Bibliában van, ahogy például a mennyben van, akkor hasonlítson a miénk is ahhoz, amennyire tőlünk telik, persze. Nyilván nem tudunk olyan szépen énekelni, mint az angyalok, de azért, ami tőlünk telik, azt tegyük meg. És amilyen hangosan tudjuk mondani az áment, azt mondjuk hangosan, amikor eljön annak az ideje. De ezt megtehetjük, és bekapcsolódhatunk már most, és ez egy nagy dolog, és egy nagy ajándék, és egy nagy lehetőség számunkra. És az új évre vonatkozóan is ezt tudom mondani, hogy éljünk egész évben ezzel a lehetőséggel. Tudatosan és felelősségteljesen a gyülekezet közösségében. És a tanítás, ami itt ott van, a nagy igazság ebben a részben is, a Jelenések könyvében is, hogy ha itt beszél a mai ige a 144 ezer elpecsételéséről, és azoknak még sok dolguk van, és nyomorúságban is van részük itt a Földön, de nem csak a 144 ezer van, ahogy egyes, van olyan egyház, amelyik ezt tanítja, hogy ott, mintha csak azok lennének az elpecsételtek, hanem itt azt mondja az ige világosan, hogy nagy sokaság van itt, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből, akit nem lehet megszámlálni. Olyan sokan vannak ott a mennyben, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és a ruhájukat megfeerítették a bárány vérében. Nem csak 144 ezer, hanem megszámlálhatatlanul sokan vannak. Úgyhogy ezt jó tudnunk és mondanunk is, ha kérdeznek bennünket erről, vagy akarnak bennünket mások megnyerni, hogy itt mi nem fogunk beférni oda. Hát be fogunk férni, mert nem lehet megszámolni azokat. És inkább arra kéne törekednünk, hogy ezt a közösséget, ami ott egy lesz, akkor ezt már ne tagadjuk meg itt ezen a földön. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből jönnek oda emberek, hogy ez az Istennek a terve, az egyháznak ilyennek kell lenni. Nem csak egyfélék lesznek ott, nem csak egy népből lesznek ott, nem csak egy nyelvből lesznek ott, hanem a mi testvéreink azok az egész világon élnek. És az egész világ a mi gyülekezetünk, az Istennek a népe. És mindenkiért felelősek is vagyunk, és nem válogathatunk közülük. És jó ez a gyülekezet, hogy a mi gyülekezetünk ezt tudja, és egyre inkább tudja, hogy ez így van. És ennek így kell lenni, mert ez az Istennek a terve. Hogy minden nemzetből, népből és nyelvből vannak neki választottai, nagy sokaság, megszámolhatatlan sokaság. És éppen az a dolgunk, hogy ezt így lássunk, így tekintsünk a világra, és mindenkivel, aki a szelídeket képviseli, azokkal fogjunk össze, és vegyük komolyan, hogy minden a tiétek. Minden jó a miénk, ami a világban megszületett valamikor is. Ami érték, ami a szeretetet, ami a szelídséget szolgálja, ami Isten felé törekszik, az minden a miénk. Minden nyelvből, minden népből, minden időből, minden kultúrából, minden történetből és történelemből jön az Isten elé a dicsőítőknek a serege. Olyan okosságról nem is tudunk, vagy nem is sejtenénk. Így tekint a Jelenések könyve erre a világra és erre a népre. És a vége pedig ez, hogy a bárány pedig elvezet majd minket az életvizének forrásához, és letöröl szemünkről minden könnyet. Ez a mi reménységünk újra és újra, Az új évben is ez volt, és ez az utolsó napon is. Hogyha szomorúsága gondolunk vissza az új évre, valamilyen idejére, azoknak üzenik elsősorban ez az ige, hogy Isten letöröl majd minden könnyet minden szemről. És ez a mi reménységünk is, hogyha eljön a szomorúság az életünkben, akkor erre számíthatunk, akkor erre belekapaszkodhatunk. Hogy ez a mi Istenünknek a terve, ez az ő szándéka, és a végén, amikor nála leszünk, akkor itt leszünk nála. A vigasztalásnál leszünk, a könyörületnél leszünk, az irgalomnál leszünk jelen. Hát ehhez méltóan éljünk, azt mondja az ige. Erre hív bennünket az új évben is, ehhez a nagy üzenethez, a nagy ígérethez méltóan. És adjunk hálát ezért újra és újra az Isten tiszteletünkkel, a földi Isten tiszteletünkkel, méltóképpen, cselekedeteinkkel, életünkkel, a másokat magunkhoz ölelő szeretetünkkel. Amen.